Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünket a 167. számú dicséret éneklésével folytassuk, hogyha bárhol zavar lenne, nem a kék színű énekeskönyvből mondom a számokat. Tehát nem a kék színű énekeskönyvből, legtöbb helyen ez egy hímzett formában van ott. 167. dicséretnek mind a három versét énekeljük, az első így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Kedves testvérek, most már gyülekezetünk szokása szerint évente egyszer, ha jól láttam, mindig, ha csak lehet, április utolsó vasárnapján imádkozunk a megkeresztelt gyermekekért, illetve áldást is kérünk rájuk, meg éneklünk is, most is ez fog történni. Szeretettel kérem, hogy azok, akik meg vannak keresztelve, de ha van olyan kisgyerek itt, aki még nincs megkeresztelve, de szeretnék, őket is várjuk ide, hogyha véletlenül úgy adódna. Ez a korosztály a konfirmációig értendő, utána már mindenkinek a saját döntése elvileg, hogy mit tesz, meg hogy hogyan él tovább a maga hitvallásával. Itt szeretettel kérem, hogy szülőket, gyerekeket, akik meg vannak keresztelve, akiket szeretnék odavinni az Úr elé, mindenkit, hogy ide jöjjenek ki, kérem szépen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, köszönjük neked a gyermekeket, akivel megajándékoztad a szülőket. Köszönjük az örömöt, köszönjük a feladatot, köszönjük azt is, hogy akkor, amikor ez a feladat kicsit nehéznek is bizonyul, akkor nem hagysz magunkra, hanem kegyelmesen ott vagy. Köszönjük, hogy te úgy tanítottál bennünket, Úr Jézus, hogy engedjük hozzád a gyermekeket. Segíts nekünk, szülőknek, hogy ne csak engedjük, hanem vigyük is te hozzád, hogy ne zárjuk el őket előled, hogy találkozzanak veled, megértsék a te kegyelmedet és a te szeretetedet, és hogy ők is hadd lássák, hogy jó veled járni ezt az utat. Segíts nekünk, hogy jó példák legyünk a neked való engedelmességben, Urunk, hozzád való ragaszkodásban, azért, hogy a gyermekeink is lássák, megéri melletted lenni, jó példával járjunk elől, előttük és mások előtt is. Köszönjük az imádságokat, akik imádkoztak azért, hogy gyermekeik legyenek. Köszönjük a nagyszülőknek az imádságát a gyermekekért és az unokákért. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmesen tekintesz ránk, és hálásak vagyunk a gyermekekért, a szülőkért, hálásak vagyunk a te szeretetedért. Adj nekünk erőt, hogy tudjuk őket úgy nevelni, ahogy a kereszteléskor fogadtuk. Légy segítségül abban, hogy mindenben az ő életükben úgy tudjunk jelen lenni, ahogy te rendeled. Köszönjük a szülőket is, akiknek fontos, hogy Istent megismerjék, Jézust kövessék a gyermekeik. Urunk, áldj meg bennünket a családunkban, áldj meg bennünket a gyülekezetben, szereteteddel hordoz minket. Amen. Az Áróni áldással áldom meg a gyermekeket, szülőket, és mindazokat, akik az Úrhoz vágynak. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. És még ne menjenek el, mert egy éneket is fogunk énekelni. Ez az ének pedig a 134. Zsoltár 3. verse, ami a közös áldásunk lesz. Ezt énekeljük most el. Szokásos módon folytatódik az istentisztelet. Gyerekeket szeretettel várjuk a gyerekistentiszteletre. Ha vannak kisebbek, akik még oda nem tudnak menni, általában óvoda középső környékén, vagy hát az óvisokat már azok jöhetnek igazából csak szülőkkel. Az a kérésem, hogy akik szülők tudnak, azok maradjanak itt, és akik pedig nagyon picik számukra lent is lehet az istentiszteletet a nagy gyülekezeti teremben közvetítve is figyelni, majd kapnak segítséget lefelé menet. Azért mondom, hogy lefelé, mert a gyülekezeti terem pont alattunk van, így szeretettel ajánlom. Nagyobbak maradhatnak, és akik inkább velünk maradnak, És miközben a gyerekeket elbocsátjuk, tessenek parancsolni, vagy helyet foglalni, vagy lefelé menet indulni, közben elmondom, hogy a református hitvallásunkat, a heidelbergi KT-t fogjuk meghallgatni, aztokat a kérdéseket, amik a 17. úrnapjára esnek.
Tizenhetedik úrnapja, 45. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami boldog feltámadásunk záloga.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, amint megírva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, ott is a második részben az 5. verstől a 11. versig. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amelyet a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet, mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek pedig ti megbocsátotok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy a te szavaddal egybegyűjtöttél bennünket, hogy előtted megálljunk, hogy téged dicsőítsünk, és hívjuk segítségül a te szent nevedet és szent lelkedet a magunk életébe. Urunk, sokszor megfeledkezünk róla, hogy micsoda kiváltság az, hogy eléd állhatunk. Eléd állhatunk, és tiszta szívből imádkozhatunk, és énekelhetünk, és dicsérhetünk téged, aki mindenható Isten vagy, aki mindeneknek az Ura vagy, és olyan jó tudni, hogy mi el tudtuk dönteni, és eldönthetjük, hogy a mi életünknek is az Ura legyél. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket erre, hogy téged kövessünk, hogy a te néped legyünk ebben a világban. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem mindig élünk úgy, hogy ebben jó példák vagyunk mások számára. Ismerünk téged, hallottunk rólad, olyan sokszor szóltál hozzánk, és meg is szólítottál, mi mégis eltévelyegünk, és nem arra megyünk, amerre menni kéne, magunk dolgait intézzük, magunk életét éljük, úgyhogy rád nem figyelünk. Olyan jó lenne, ha igaz lenne mindannyiunk életében az, hogy a mi ösvényünknek a világossága, a te ígéd lenne, az vezetne napról napra, az újítana meg, az erősítene meg. Urunk, add nekünk ehhez a te kegyelmedet. Megvalljuk hiányosságainkat, bűneinket, méltatlanságunkat előtted, de azzal a hittel, hogy te nem felejtettél el minket, és hogy elhívtál, valóban igaz, hogy nem éltünk még a föld színén, értünk, akkor eljöttél, hogy megragadjál, hogy megtartsál, és hogy ebben a világban a tieid legyünk, és ahogy hallottuk, Urunk, a KT-ban is, az örökké valóságban is, a tieid maradhassunk, örök élettel akarsz megajándékozni minket. Így kérünk, hogy áld meg mostani összegyülekezésünket is, igéddel és szent lelkeddel, Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 231. dicséretet énekeljük, a 231. dicséretnek első és második verseit. Így kezdődik az első vers: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből a második résznek a 7. versét. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, nem egyszerű ez a mostani ige, kerülgettem én is, hogy hogyan is lehetne ebből az igéből Istennek az üzenetét, kegyelmét elmondani nektek, de arra gondoltam, hogy először kicsit távolabbról fogom kezdeni, mégpedig onnan, hogy ezelőtt a Lukács evangéliumát olvastuk, és ugye az egyik evangélium a négy közül, ahol alapvetően Jézusra, az ő tanítására figyeltünk, és azokra az emberekre, akik ott voltak mellette, az eseményekre, és hát legutóbb a húsvéti, nagypénteki húsvéti történetre a Lukács evangéliumából. Most egy későbbi korszakba kerülünk, néhány évtizedről van szó, ugye azt tegyük fel, hogy az 30-as évek elején játszódik, ez meg mondjuk az 50-es években játszódik, nincsen 1900 meg ilyesmi, hanem ugye az időszámítás legelején játszódik ez a történet, azonban egy csomó minden megváltozik. Nem csak azért változik meg, mert eltelik ennyi év, hanem azért változik meg, mert egy másik helyzetben vagyunk, mint az evangéliumban. Mi történik az evangéliumban? Jézus ott van, tanít, összetűzések, összetalálkozások vannak a farizeusokkal, a nép vezetőivel, nem tudnak zöldágra vergődni ebben, mindig belekötnek, mindig bizonyos dolgokat megpróbálnak előhozni, próbára teszik Jézust, elsősorban azért, mert ők ahhoz ragaszkodnak, hogy a törvény, ami által üdvösségre lehet jutni, ahhoz ragaszkodnak, hogy amit a mózesi törvényekben benne van, azt betartva, hát aki nem tudja, annak sajnos annak az így járt, ugye ez is benne van a történetben, azt betartva, és még ahhoz hozzátéve mindenféle szabályt, nekik az elég, ők úgy jók. És nem ismerik fel azt, hogy ez a helyzet, ez most megújul, mert most nem az a legfontosabb kérdés, hogy mindenki betartotta-e a törvényt, hanem az, hogy felismerte Jézusban a messiást. És ezen van az összetűzés, és ott azt látjuk, hogy a tanítványok, akik ott vannak, azok hát botladoznak. Azok rossz, nem mindig találják el azt, hogy mit is kellene mondani, nem mindig értik, hogy Jézus mit mond, meg kell kérdezni, vagy félreérték. Ilyen ötletekkel állnak elő, hogy Jézus, hogyha eljössz a te országodban, hadd üljek a jobb kezed felől. Tehát, hogy nem nagyon értik azt, hogy mi is történik itt, tehát nem mindig. Máskor meg jön valaki, aki követni akarja, a gazdag ifjú, története ez így híresült el, és akkor hát kiderül, hogy nagyon akar valamit csinálni. Jézus mondja, hogy rendben van, gyere, valahol mondja is az egyik evangélium, hogy megkedvelte ezt az ifjút, hát akkor oszd szét a vagyonodat és kövess engem, és akkor az elmegy. Tehát vannak helyzetek, amik nem jönnek be, nem mindig sikerül, vagy éppen azt látjuk, hogy nem értik meg Jézust, vagy nem jól értik, vagy Jézusnak a tanítványokat helyre kell tenni. De a dolog mindig egyszerű ebből a szempontból, mert a végeredmény magától értetődik. Jézus mondja, Jézus elintézi, Jézus mindig minden kérdésre jól válaszol, mindig a farizeusoknak el kell hallgatni, mert egyszerűen nem tudnak olyan kérdést feltenni, pedig hát nagy ötleteik vannak, kell-e adót fizetni a császárnak. Hát na nézzük, hogy most mit fogsz erre mondani. Ugye Jézus mondja, hogy kér egy pénzt, ami ugye a birodalomnak a pénze, kinek a képe van rajta, abban az időben a császár képe volt, azt, tehát hogy így van-e, nem tudom, de talán a királyságokban most is az uralkodók képe van rajta, és hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Vagy a házasságtörő asszony történetében ott is, ugye hát most mit lehet csinálni, Mózes azt parancsolta, a házasságtörésen értük, kövezzük-e meg. És akkor hát az is egy csapda helyzet Jézus számára, de hát olyan jól megoldja ezt, és mondja, hogy aki nem bűnös közületek, az vesse rá az első követ. És hát úgy tűnik, hogy senki nem meri ezt így bevállalni, vagy így állítani mindenki előtt, hogy neki nincsen bűne. A dolgok elrendeződnek, erre akartam utalni. Tehát Jézus mindig helyre teszi a dolgokat, megértjük, a tanítványok is megértik. Azonban egy új helyzet áll elő. És ez az új helyzet minden tekintetben új, mégpedig abban új, hogy Jézus ugye a feltámadás után találkozik a tanítványokkal 40 napig, akik előtte hittek benne, aztán utána a mennybe megy, mi is fogunk erre emlékezni, majd szeretettel várunk mindenkit az istentiszteletre, akkor is, ez egy délutáni alkalom itt Csillaghegyen, és 10 nappal később kitölti a Szent Lelket. És miután kitöltötte a Szent Lelket, pünköstkor, akkor pedig létrejön az első gyülekezet a Jézus hívőkből. Tehát ez az új gyülekezet, ez már nem, az új szövetség, ez nem ugyanarra épül, mint a régi szövetség a törvényre, hanem ez az új szövetség már arra épül, hogy akik abban benne vannak, azok hisznek Jézusban. Nem azt hiszik, hogy létezett, ez nekik nem kérdés a legtöbb esetben azért, hanem azt hiszik, hogy ő a megváltó. És erre épül, ugye maga Péter a pünkösdi beszédében azt mondja el, hogy ti megöltétek, de az Isten feltámasztotta, és hogy ő az, akit rendelt, ő Izrael megígért megváltója. És hát ezt tette Jézus, és akik ezt hiszik, akik ezt elfogadják, azok lesznek az ő követői, és a feltámadásának a napján, mint mi is, a hét első napján újra és újra összejönnek, és mint dicsőítik Istent, segítségül hívják, imádkoznak, megtörik a kenyeret, gyakorolják a közösséget, vagyis, hogy egy új szövetség jön létre, ezért is a neve új szövetség a Bibliában is, annak, amelyik erről beszél, és elindulnak az első gyülekezetek. És akkor itt jön a korintusi gyülekezet a képbe, ami nem az első, a jeruzsálemi. A jeruzsálemi gyülekezet és a többi gyülekezet között van egy alapvető különbség. Ugye az alapvető nem csak az, hogy míg a jeruzsálemi gyülekezetet az apostolok vezetik, ugye Jézus 12 tanítványa, illetve azok közül a legtekintélyesebbek eleinte, és ők viszik, illetve amíg az létezik, addig ők vezetik, hanem az, hogy alapvetően az kifejezetten egy zsidó-keresztény gyülekezet. Ez azt jelenti, hogy mindenki, vagy legalábbis úgy tudjuk, úgy véljük, hogy ott, aki Jeruzsálemben tagja volt annak a gyülekezetnek, az a zsidóság tagjaiból került ki. De a kereszténység így indult, hogy mindenki zsidó keresztjén volt, először zsidó volt, aztán keresztjén, de a jeruzsálemiek még ebben a dologban nem tudnak olyan gyorsan túllépni, nem is nagyon lehet. Ugye emlékszünk az ékes kapuban történt gyógyításra, amikor is még mennek az ottani imádságra a templomba. Tehát most nem a gyógyítás az csak a történet, de igazából az, hogy még mennek a templomba, még megtartják a régi szokásokat. Tehát ők zsidóként élnek tovább, úgyhogy Jézusban hisznek. Ez úgy változik meg, hogy majd a diaszpóra zsidóság között, például egyébként Korintusban is laknak zsidók, de itt elsősorban majd Antiókiában, vagy legelőször Antiókiában feltűnnek olyanok is, akik eredetileg nem zsidók. Nem zsidók voltak, de hisznek Jézusban. Ez egy új dolog, teljesen meg is hökkennek, persze, hát miért hökkennek meg? Mi tudjuk, hogy Jézus elmondja, hogy mindenkit tanítvánnyá kell tenni, tudjuk, hogy ott is a szirofiníciai asszonynak a gyerekét meggyógyítja, tehát mi tudjuk, hogy ott van ez a nyitottság ebben az evangélium terjedésében, vagy azt mondja, hogy mindenütt tanúskodni kell, ugye az apostolok cselekedeteiben a mennybe menetel előtt. Ennek ellenére a tanítványok mégis meghökkennek. Hát ez nem csak a mi dolgunk, ez másra is vonatkozik. És akkor ez egy zavart okoz egyébként, illetve az a fő probléma az, és ez Korintusban is megjelenik majd, hogy jó, hát jönnek pogányok, akik pogányok voltak, ők is keresztjének, rendben, ők is hisznek, őket is megkereszteljük, ők is megkapják a Szent Lelket. Na de a törvényeket nekik is be kell tartani? Ez egy óriási probléma. Mármint azokat a mózesi törvényeket, amit a jeruzsálemi zsidóság, a keresztjének is a legtermészetesebb módon betartanak. Azonban Antiókiában azok, akik nem voltak zsidók és keresztjének lettek, ők annyira nem lelkesebbnek ezért, és máshogy sem. Túl sok szabály, és hát igen, ez a nagy kérdése az apostoli kornak, hogy akkor ez hogy legyen, akkor mi történjen ezzel a kérdéssel. És hát a dolog még abban is bonyolodik, hogy amikor létrejönnek, ugye Pál apostol missziója nyomán is, vagy hát legjobban azt ismerjük, ennek az eredményét ismerjük, a különböző gyülekezetek, mint mondjuk a korintusi Görögországban, akkor ott létrejön elsősorban, vagy legelőször is, vagy kezdetekkor azokból a diaszpóra zsidókból, akik ott élnek, istenfélő pogányokból, akik szimpatizánsok, a gyülekezeti közösség, és ott, amikor már Korintusba érünk, ott már nem annyira kérdés ez, hogy akkor lehetnek-e a pogányok is keresztjének. Az igazi kérdés az, ahogy, és itt is az történik, hogy mi legyen a törvénnyel. Ugyanis Jeruzsálemben vannak az ottani gyülekezetben olyanok, akik hát úgy gondolják, hogy jó dolog ez az új szövetség, de azért a régit se kell, a régi törvényektől se kell elmenni, és ezért hát mindenféle vándortanítók vannak, Korintusban is érkeznek ilyen vándortanítók, akik mondják, hogy hát jó, hogy ti megkeresztelkedtetek, tehát hogy álltok a törvénnyel? És ez problémát okoz. Ez olyan dolgokat okoz a gyülekezetben, minden gyülekezetben, ami feszültségekhez vezet. Nem ismerjük mi ezt a kérdést, azt hiszem, vagy így nem találkozhatunk vele, de ott ez igazán komoly gondot okoz. És ez a felfordulás, ami ott van a korintusi gyülekezetben, ez, és pártok vannak, vélemények vannak, a pártok, itt ne politikai pártokra gondoljunk, hanem pártoskodás, ki ide, ki oda a gyülekezetben, és hát egészen odáig jut a dolog, hogy Pál apostolnak a tekintélyét is megkérdőjelezik. Hogy hát ő tényleg apostol? Mert hát ugye ő nem is volt a 12-ben. Megkérdőjelezik, hogy az, amit ő tanít, az tényleg rendben van? Hát biztos, hogy neki ezt így lehet mondani? Tehát személyesen is támadás éli Pált. Itt most a korintusi gyülekezetről csak annyit, hogy hát ez egy nagy pezsgő város ebben az időben, egy kikötőváros, mindenféle emberekkel, mindenféle népekkel, és hogy ott ebben a városban zsidók és zsidók keresztjének is, és pogány keresztjének is vannak, és hogy a mi Bibliánkban két korintusi levél található, azt mondják a írásmagyarázók, hogy legalább 4 levelet írt, de elképzelhető, egyébként nincs jelentősége, csak így mondom, elképzelhető, hogy a második levél az igazából több levél együtt van. Mi történt? Pál ott volt, gyülekezet létrejött, hosszú ideig ott volt közöttük, elment, jöttek mások, viták lettek, és Pállal szembe is indulnak mindenféle vádaskodások, támadások, sértések, bántások, egy személyes probléma áll elő. Azért mondtam el az evangéliumi történetet, mert mennyivel egyszerűbb az, mert ott van Jézus, és Jézus mindent rendbe tesz. Nyilván itt is mindenki Jézusra hivatkozik, vagy nem tudom mire, de a lényeg az, hogy összességében mégsem sikerül ezt a kérdést rendezni, vagyis talán sikerül, és majd ennek egy mozzanatát látjuk magunk előtt a felolvasott igében, hogy milyen irányba is megy Pál, vagy hogyan lehet egy ilyet rendezni. Vannak dolgok, amikor bejönnek az emberi dolgok ebbe, mert hogy emberek vagyunk, és a korintusiak se tökéletesek, és a csillaghegyiek se mind, én nem. Szóval, hogy vannak ilyen gondok az emberi találkozásokban, viták, sértések, amik nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, ahogy nem úgy indulnak, vagy nem abba az irányba mennek, amiben lehetne. És hát, amikor egy gyülekezetben egy ilyen helyzet elharapózik, egymással szembe mennek az emberek, sértések, vélt valós bántások, meg nem bocsátott dolgok vannak, az mind hátráltatja az evangéliumot. Az nem teszi vonzóvá azt a közösséget, ahol nem a szeretet, hanem valami más van jelen. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk ebben a kérdésben. De ne csak a gyülekezetről beszéljünk, hát tudnánk mesélni a személyes életünkben is. Családban, rokonságban, sokszor milyen feszültségek húzódnak, milyen megoldhatatlannak látszó helyzetek, milyen dolgok vannak a háttérben, amik megterhelnek bennünket. És hát közben, miközben Istent hívjuk segítségül, benne vagyunk ezekben a történetekben, amikből nem tudunk így kilépni. Figyeljünk egy kicsit akkor, hogy mi történt Korintusban, és talán hát, ha egy kicsit kapunk abba is segítséget, hogy a magunk életébe mit is kezdhetnénk. Szóval Pál ír egy levelet, kicsit korábban, így hívjuk ezt a levelet, hogy könnyhullatások között írt levél. Megsértették, megbántották, megkérdőjelezték, és itt van egy személyes bántódása Pálnak, de én úgy érzem, hogy nem ez a legnagyobb problémája. A legnagyobb problémája az, hogy ebben rejtik el az evangéliummal szembeni ellenállást. Tehát neki a legnagyobb problémája az, nem a személyes kérdés, hogy ő nincsen elfogadva, hanem hogy az, amit ő képvisel, az nincs elfogadva. És amit ő képvisel, az, amit az Úrtól vett, amit át is adott, ugye, pont a korintusiaknak írja le, hogy hogyan van az úrvacsora, de ez nem csak az úrvacsorára érti, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek át is adtam, hanem az egész tanításra, az egész evangéliumra, az örök életről szóló beszédre, mindre érti, hogy ezt átadtam nektek. És ez az egész megkérdőjeleződik akkor. És a megkérdőjeleződésben ott van Pálnak a személye is, a személyes kérdés keveredik ezzel. Számára az a legnagyobb probléma, hogy ezt az evangéliumot, amelyet ő átadott, azt kérdőjelezik meg az ő személyén keresztül. És ezért mondja ő, hogy nem akar úgy menni hozzájuk, hogy szomorúsággal, hanem valahogy ezt a kérdést rendezni kell. Nem tudjuk a részleteket, de mintha az derülne ki a levélből, tehát így megpróbáljuk visszafejteni, hogy mi történhetett a háttérben, az derülne ki a levélből, hogy végül is a gyülekezetnek a többsége Pál oldalára állt ebben a dologban, letették mellette a voksot, sőt, meg is szitták, el is ítélték azt, aki Pállal szembe, aki vagy akik, ezt most nem tudom pontosan, vagy nehéz lenne, biztos voltak vezéralakok, indultak. És azokat, és úgy tűnik, hogy ők ezt be is látták. Tehát, hogy egy érdekes helyzet, a többség, vagy legalábbis a többség alakult ki Pál mellett, megrótták a másik társaságot, vagy azokat, vagy akit, és azok be is látták, hogy nem jól tettek, nem jól cselekedtek. És akkor itt egy nagyon finom történet jön, amikor azt mondja Pál, hogy elég az ilyennek az a büntetés, amelyet a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy túlságosan nagy szomorúság valamiképpen ne emészze meg az ilyet. Tehát ez annyira látszik, hogy Pál nem a saját sértettségére figyel, hanem a sértőnek az életére. A túlságosan nagy szomorúság. Tehát nehogy megemészze, nehogy ő eltávolodjon. Azért nem szeretnénk elveszíteni az Úristennek. Nem azt szeretnénk, hogyha ő nem menne többet közétek. Nem azt szeretnénk, ha visszatélne a pogány bálványokhoz, mert akkor is, meg most is vannak pogány bálványok. Azt szeretnénk, hogyha itt maradna. És persze Budapesten ezt könnyű megcsinálni, mert hogyha nem úgy mosolygott a lelkész, vagy nem azt mondta, vagy rosszul mondta, vagy félreértett valamit, szoktam én is ilyet csinálni egyébként, és akkor azt mondják, hogy akkor többet ide nem jövök. És akkor jobb esetben az történik, hogy egy hév megállóval valaki arrébb megy, vagy kettővel, vagy busszal, vagy, és akkor van egy másik közösség. Csak a Korintusban nem volt másik gyülekezet. Nem volt másik gyülekezet, és ott kellett valami módon megoldani ezt a kérdést. És Pál aggódik azért, aki őt megbántotta. Aggódik, mert nem az a cél, hogy bosszút álljon, nem az a cél, hogy őt valahogy onnan kitúrja abból a közösségből, hanem az a cél, hogy megtérjen és éljen. És ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy tudunk-e így élni, hogy mi a célunk, és akkor egy kicsit legyen személyes, mi a cél, az, ami, ahogy a gyülekezetben forgolódunk, és vannak, akiknek esetleg nem tetszünk, vagy nem úgy gondolkodnak, vagy nem úgy szólnak, ahogy nekünk tetszik, de mi a cél? Egyrészt nagyon érdekes számomra egy, tudják a testvérek, aki nem mindegy, végül is, hogy amikor közelmúltban, márciusban, ugye van ez az igeidők sorozat, olyan 5 perces alkalmak vannak, és hát nekem is volt egy ilyen hetem ebben a sorozatban, és az egyik téma az volt, akkor csodálkoztam rá erre az igére, hogy mit kell csinálni egy ilyen sértettség helyzetben, hogy mire tanít Jézus. Azt mondja, hogy hát ugye ez a hányszor kell megbocsátani, de hogy mit csinálj, ha téged megbántanak, ha vétkezik ellened az atyád fia, azt mondja, figyelmeztesd, tehát figyelmeztesd, és aztán utána pedig, hogyha bocsánatot kér, akkor bocsáss meg neki, és hogy hányszor, de hogy figyelmeztesd, hogy mondd el neki, hogy vétkezett. Mert lehet, hogy nem érdekli, hogy vétkezett, meg kemény a szíve, de hogyha figyelmezteted, hát ha úgy gondolja, mivel ő is azért, hát ha mégiscsak hívő ember, hogy ezt nem tette rosszul, rájön a hibájára, és hogy ha megbocsát, akkor ha bocsánatot kér, akkor bocsáss meg neki. Valami hasonlót látok itt is, hogy ott van, hogy aggódik azért, aki őt megsértette. Nem tudom, értjük el, testvérek, életszerű ez? De jó lenne, hogyha ez életszerű lenne. Hogy aggódunk a másiknak a hitéért, az üdvösségéért. Mert most van egy ilyen helyzet, ahol mi most nem, talán nem a legjobban vagyunk egymással, talán mi most nem a legjobbat gondoltuk egymásról, vagy mondtuk egymásnak, de hát ő is Istennek a gyermeke. És hogyha ha valaki, aki az ellenség, azért is imádkozni kell, akkor mennyivel inkább a testvérért, akkor is, hogyha nem vagyunk mindig ugyanolyan jól egymással, nem tudom, érezzük ezt a finomságot ebben az egészben, hogy nyilván vékony jég, de azért mégiscsak ott van, Pál aggódik azért, aki őt megbántotta. Nyilván ez nem azonnal ment, biztos, hogy Pálnak is sírnia kellett ahhoz, csírások között írt levelet kellett leírni, hogy idáig eljusson. De biztos vagyok benne, hogy Pál ebben nem volt egyedül. Hogyan tudjuk ezekben a helyzetekben Jézust, aki most nem tud ideálni és nem tud igazságot tenni közöttünk. Egyébként ez is érdekes, hogy milyen igazságot tenne Jézus közöttünk. Azt gondoljuk, hogy nyilván olyat, ami nekünk tetszik. Nem tudom. Nem biztos, hogy mindig így van, hogy azt mondaná, ami nekünk tetszik. Lehet, hogy valami egészen más látás lenne az, amivel ő közelíteni ezt a helyzetet. Mi van, hogyha a keresztények között, Krisztus követői között vannak ilyen helyzetek? Az, hogy ott is Jézusra kell figyelni, ott is komolyan kell venni. Azt, hogy egymás üdvösségét is kell munkálnunk valami módon. Még akkor is, hogyha vannak bűnök, még akkor is, hogyha nem mindig sikerül egymást igazán szeretni, ahogyan, és hát nem mindig sikerül egymást igazán szeretni, ez is benne van sajnos. Azonban van egy példánk, és ez a példa maga Jézus, aki úgy szeretett bennünket, hogy mi nem szerettük őt. És a keresztség, ugye a gyermekkeresztség azért is tetszik nekem, de nem csak a felnőtt keresztségben is igaz, hogy előbb szeretett bennünket. Előbb szeretett, és ebben benne van, hogy tudta, hogy milyenek vagyunk, és a bűneinkkel együtt is szeretett. A bűneinkkel együtt is, a tökéletlenségünkkel együtt is fontosak voltunk a számára. Azért tegyük hozzá, hogy nem azért, hogy a bűneinkben maradjunk meg a tökéletlenségünkbe, hanem azért, hogy a Szent Lelkének az erejét adja, hogy küzdjünk a bűnök ellen. Mert hogy a megoldás a megbocsátás. És nem ez a fő hangsúly, de azért itt is ott van a végén, azt mondja, mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Hogy ne bocsássunk meg, hogy leírjuk a másikat, hogy ne imádkozzunk egymásért, ott van a sátánnak a munkája, hogy megkeményítse a szívünket. De nekünk az Úristenre kell figyelni, nekünk még a magunk sértettségében is az Isten kegyelmét kell követnünk. Nem könnyű ez, biztos, hogy nem könnyű. Én tudom, én is tudom, hogy nem könnyű. Mégis azt gondolom, hogy ez az ige emlékeztet bennünket erre, hogy hogyan kell élnünk, és hogy reméljük, hogy a Szentlélektől, Szentlélek erejével, Istentől, Jézustól kapunk ehhez segítséget. Hogy ne a legfontosabb a magunk gondja, vagy a magunk büszkesége legyen, van az is, miért ne lenne, hanem az, hogy Isten gyermekei legyünk, és hogy őt kövessük, és őt szolgáljuk mindenek előtt, az emberi kapcsolatainkban is hozzá ragaszkodjunk. És azt gondolom, hogy ez az ige, kicsit most el is távolodtunk attól a helyzettől, és nem is ismerjük pontosan, mégis erre tanít bennünket, erre mutat példát a mi számunkra. És a hangsúly az, hogy még ezekben a helyzetekben is Isten akaratára figyeljünk, hogy mit az, ami a küldetésünk ebben a világban. És hát a küldetésünk az a szeretet. Nem mindig megy úgy, ahogy Isten azt eltervezte, vagy ahogy Jézus ebben példát mutatott, de mégis a dolgunk az, hogy ebben is őt kövessük, és legyen erőnk megújulni. És ehhez azt gondolom az is kell, hogy akarjunk mellette lenni, akarjunk vele lenni az Úrral, és hogy együtt lenni a testvérekkel is mindebben erősödve. Úgyhogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott ti néktek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 395. dicséret első és második verseinek éneklésével. A 395. dicséret első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat és könyörgéseinket, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk, hogy minden helyzetben ott vagy velünk, akkor is, ha úgy érezzük, magunkra maradtunk, akkor is, hogyha szorító helyzetek vannak, hogyha nem tudjuk a megoldást, hogyha ránk nehezedik mindaz, ami körülvesz bennünket, mintha sodorna a világ, és mi nem tudnánk megállni. Köszönjük, hogy Te mellettünk vagy. Köszönjük, hogy a Te igéd, a Te kijelentésed, szereteted igazi kősziklája lehet az életünknek, és hiszük, hogy csak akkor történik, hogy elsodródunk ettől, amikor nem rád figyelünk. Köszönjük, hogy a Te igédet ismerhetjük, és újra emlékeztetsz bennünket arra a szeretetre, ahogyan Te szerettél bennünket, és hívsz minket, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy mi is örvendezzünk ennek a szeretetnek, és igyekezzünk úgy élni ebben a világban, mint akik a Te küldötteid vagyunk, akiket megváltottál és elküldtél azért, hogy másoknak is elmondjuk az örömhírt. Köszönjük, hogy most is úgy szóltál hozzánk, hogy megláttad a mi küzdelmeinket, fájdalmainkat, szomorúságunkat, békétlenségünket a hétköznapokban, és köszönjük, hogy azt ígéred, hogy ezekben is velünk tudsz, velünk akarsz lenni, és nem akarsz magunkra hagyni. Arra kérünk, hogy segíts abban, hogy mi ragaszkodjunk hozzád, keressünk téged, hogy kövessünk téged, hogy értsünk téged. Urunk, add a te szent lelkedet, hogy legyen meg ez a szent buzgóság mindannyiunkban, minden időben, és rólad meg ne feledkezzünk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk és könyöröghetünk hozzád. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Hadd imádkozzunk a gyászoló családért, akik az elmúlt héten búcsúztak, szeretett hozzátartozóikért. Kérünk, hogy Te legyél az ő vigasztalójuk, kegyelmeddel tartsd meg őket, de imádkozunk minden gyászolóért, akik emlékeznek szeretteikre. Te gyógyítsd a sebeket, Urunk, és Te adj nekünk igaz reménységet a feltámadásban és az üdvösségben. Így imádkozunk most, Urunk, a betegekért is, eléd hozzuk azokat, akik betegséget viselnek, azokat, akikért imádkozhatunk, hogy gyógyulás útjára léphessenek, és azokat is, Urunk, akiknek el kell hordozniuk ezt a betegséget, Te adj nekik erőt, és Te tartsd meg őket. Urunk, hadd hozzuk eléd, hadd imádkozzunk magunk helyzetei gyülekezete mellett, és a családok, az ide tartozók mellett, azokért a gyülekezetekért, akiknek a templomában jártunk az előző napon, a szabolcsi református közösségért és a taktabái református közösségért is. Áld meg az ottani szolgálatokat, áld meg az oda tartozókat, hogy a Te igéd által életük legyen a Krisztusban úgy, mint mindenütt. Kérünk a református egyházunkért és keresztény közösségeinkért, hogy a Te akaratodat és a Te örömhíredet tudjuk mindannyian hirdetni, és tudjuk továbbadni. Könyörgünk azért, hogy a háború véget érjen, különösen is imádkozunk a mellettünk levő országban dúló háborúért, az áldozatokért, és különösen is hadd kérjünk téged, Urunk, a kárpátaljai magyarokért, akik bárhol vannak, mindenütt megviseli őket, fronton is, külföldön is, otthon is, itt is, az, ami ott történik. Urunk, nem szűnünk meg könyörögni, hisszük, hogy Te békét tudsz teremteni. Így imádkozunk gyülekezetünkért, minden tagjáért, mindenkiért, aki itt van most a templomban, vagy nincs itt éppen. Imádkozunk református egyházunkért, népünk, egyházunk vezetőiért. Te adj bölcsességet nekik. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Imádkozunk együtt fennhangon is, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amik eddig érkeztek a gyülekezetbe, egyházfenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére adott adományokat, illetve azt is, amik a úrvacsorai jegyekre érkeztek a korábbi úrvacsora kapcsán. És köszönjük azoknak a támogatását is, akik a közvetítést nézik, vagy újra megnézik az Isten tiszteletet, és úgy adakoznak a gyülekezet fenntartására ilyen online persejpénzzel. A hirdetések után a záró énekünket énekeljük. A záró ének után az következik az áldás, és nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be Isten tiszteletünket. A záró énekünk a 461. dicséret, mind a 6 rövidke verse, 461. dicséret, bár bűn és kingyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.